Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Az Úr közel. A Magyarországi Baptista Egyház műsora.
Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a műsorvezető Bodó Mária. Milyen kapcsolatban van egymással a test és a lélek? Törődünk-e egészségünkkel? Miként előzhető meg a kiégés? És hogyan vezethet el a kosárlabda Isten szeretetéig? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk! A Bibliában azt olvassuk, testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma. De vajon hívő emberként elég figyelmet fordítunk-e arra, hogy testünk méltó templom lehessen? A következő percekben erről beszélgetünk. Vendégeink a stúdióban Budai Evódia, mentálhigiénés szakember, keresztény szemléletű coach és Paróci Zsolt, lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia rektor helyettese, a Szigetszentmiklósi gyülekezet lelkésze. Köszöntöm Önöket!
Nagy szeretettel köszöntöm mindenkit!
Engedjék meg, hogy elsőként mondhatom azt, hogy egy kérdésbe burkolt állítással kezdjem. Önök hogy látják, mennyire igaz az az állítás, miszerint a keresztény ember hajlamos arra, hogy a lelket a test elé helyezze. Inkább figyel a lélek egészségére, mint a test egészségére. Önök ezt hogy látják? Sarkított az állítás?
Hát én keresztény nőkkel beszélgetek, ugye naponta. Ezzel a tévhittel szembesülök nagyon sokszor, hogy túlhangsúlyozzák, illetve csak a lélek szerepét látják, akár a hívő életben, vagy a gyakorlati élet megélésében is, és emiatt alakulnak ki olyan sémák, olyan nehézségek, ami miatt ugye segítséget kérnek. És nagyon-nagyon érdekes, hogy még úgy hihetetlen is számukra, amikor úgy felfedezik azt, hogy hát ilyen egyszerű a megoldás, hogy csak a testre is oda kellene figyelni.
Akkor ezt boncolgatjuk. Zsoltán, hogy látja?
Ez biztos, hogy így van. Ez fakad abból, hogy ténylegesen az ige, a Biblia tanítása alapján nagyon mélyen foglalkozunk a lelkünkkel, illetve az örök életünkkel. Azt felejtjük el, vagy az kerül ki a fókuszból, hogy Isten adta azt, hogy ezt a szakaszát az életünknek testben éljük. És ezért a test elválaszthatatlan része az életünknek. Olyannal, amit nem szabad nem törődni. Azzal együtt, hogy a lelkünk rendkívül fontos, és Isten megadja azokat az útmutatásokat, amivel kapcsolatban az életünknek a részei lett, de a testünk ugyancsak az Istentől kapott ajándék.
Még talán az okokat egy kicsit akkor boncolgatnám, hogy mi lehet az a ok, ön szerint Evódia, ami arra viszi a keresztény embert, hogy hát előtérbe helyez a lelket a testtel szemben, vagy kevéssé foglalkozik a testtel. Itt lehet egy ellenállás a mai világi kultúrának, ahol a test annyira középpontban van helyezve?
Pontosan, de nem csak a mai kultúrának, hanem én személyes tapasztalatból beszélek. Az évek folyamán, amit megfigyeltem, hogy van egy ilyen folyamat a lelki érés útján, és amikor elindul valaki a hitélet útján, a megtéréssel, akkor nagyon jellemző az, hogy ugye el akar szakadni a világtól, meg akarja tagadni a bűnös kívánságait, és itt jön az az eltolódás, hogy nagyon is háttérbe helyeződik a test, ugyanakkor ugye a világ meg nagyon előtérbe helyezi, ez ellen harcolni akar. Van egy következő szakasz, amikor felismeri azt, hogy hát a testem a Szentlélek temploma, vigyáznom kell rá, és ott látom azt, hogy akkor az ige mentén próbál ugye az egészségére is odafigyelni. Aztán van egy másik szakasz, amikor már a szolgálatra akarja használni a testet, tehát úgy gondolom, hogy itt már elmélyül valaki abban, hogy ezt együtt lássa, hogy ugye elválaszthatatlan a test a lélektől, mert már egy szolgáló. Ugye nekem nagyon sokszor a kiégés a témám, úgyhogy ha nem másképp, akkor szembesül valamilyen szinten a kiégéssel, vagy annak jeleivel, és azonnal rádöbben, hogy ez a kettő elválaszthatatlan a test és a lélek, hogyha szolgálni akar. Aztán látok még egy mélyebb értelmezését hívő embereknél, és ezeknek az életét szeretem olvasni, is, vagy a mai világban is az ilyen hívő embereket, akik már egy olyan szinten élik meg ezt az egységet, hogy a test egy kedves áldozat az oltáron, és akkor megint elválaszthatatlan a test a lélektől. Amiről Pál apostol is mond, hogy a testünkben, vagy a testünk által is Krisztusról teszünk bizonyságot, ugye a korintusi levélben van erről szó. Ott az első keresztjének ugye az üldöztetés idején természetesen testüket, lelküket feláldozták, és sokkal érthetőbb volt ez az ige, de ezt ma is látom. De az a fajta áldozat, az egy kedves, égő áldozat, örömmel ég az oltáron, nem pedig egy frusztrált és önmagát sanyargató hívő ember. Én látom ezt a szakaszt váltakozni, tehát nem egy lineáris dolog ez a hívő életbe, ahogy így megfigyeltem, hanem különböző életszakaszok hozzák ezeket.
Hogyha most a test és lélek kapcsolatáról és egységéről beszélgetünk, akkor pontosítsuk, hogy a keresztény emberkép pontosan hogyan is gondolkodik a test és lélek egységéről. Hogyan van jelen a helyes keresztény emberképben a test és lélek egysége?
Alapvetően könnyű félreérteni azt a szembenállítást a test és a lélek viszonyával kapcsolatban, hogy a testhez kapcsolódik a bűn, a lelkünkkel kell foglalkozni, annak kell felszabadulnia, ami egy nagyon egyértelmű és világos tanítása az igének, de jól kell értenünk. A példa ott van előttünk, amikor Jézus határozottan elmondja, hogy ha bűnbe visz, megbotránkoztat a jobb kezem, akkor le kell vágni. Ugyanezt tegyen meg akár a szememmel is. Mégsem láttunk csonkakezű embereket, mert ez nem az a megoldás, amire Jézus gondolt. Hiszen nem közvetlen a testünk visz bűnbe, hanem a lelkünknek az a része, így is mondhatnám, ami Isten nélkül próbálja megoldani a dolgaikat, anélkül szeretne boldogulni. Mert ott vált ketté az életünk, a lelki kötődésünk, és ez természetesen a testhez köze van. Miközben látszik, hogy a testnek micsoda értéke van, hiszen Krisztus a testét, az életét áldozta fel. Azt tört meg, arra emlékezünk, a testének az oda ajándékozásáról. Nem a lelke halt meg, hanem a testét áldozta, ami a legnagyobb dolog volt itt a földi életben, mert az Istentől kaptuk, ebben van most az életünk. Ebben élhetjük meg az Istennel való kapcsolatunkat, vagy annak a nélküliségét, és ez nem a bűneset utáni állapot, hanem a bűneset előtt kaptuk ezt a testi valónkat, sőt, az Istennel való kapcsolatunkat is ebben éltük meg. Ez az ige sokat segít, hogy a Szentlélek temploma is a testünk. Nem csak valami kényszer, börtöne, mint ahogyan sokszor ezt így próbálták elmondani, és ezért kell ostorozni a testünket, hanem a Szentlélek dicsőségét hordozó része az életünknek.
Hát, hogyha akár erre az igére gondolunk, hogy testünk a Szentlélek temploma, vagy akár ahhoz kapcsolódva, hogy az ige testélet, akkor megfordíthatjuk úgy is a kérdést, hogy a keresztény ember számára alapvető kötelesség a testével foglalkozni. Evódi említette, hogy nagyon sokat foglalkozik a kiégés kérdésével. Ott hogy jelenik meg a test és a lélek kapcsolata?
Úgy gondolom, hogy aki nagyon szereti az Úr Jézust, és tényleg szeretné a hitét hitelesen megélni, szolgáló életet is él, nagyon könnyen, jó szándékkal elfeledkezik a testéről, mert rengeteg lehetőség van a szolgálatra, önmagunkkal szemben is elvárás, példaképeink vannak, és nagyon könnyen, jó szándékkal, buzgósággal belesétálhatunk abba, hogy elfeledkezünk arról, hogy határaink vannak. Ezt személyes példából tudom annak idején, hogy még többet vállalni, még inkább úgy gondoltam, hogy ezzel fogom az Isten iránti szeretetemet kimutatni, hogy minél többet szolgálok, és elfeledkeztem magamról, arról, hogy odafigyeljek arra, hogy nekem is határaim vannak, akár az alapvető szükségletek már nagyon háttérben voltak, az elegendő alvás, pihenés, ugye, és hát ez nagyon hamar aztán megborítja a lelki egyensúlyt is. Kevesebb az öröm, kevesebb a türelem, sok a frusztráció. Na, ezek voltak már azok a jelek, amelyek... Hát én azt mondom, hogy kegyelemből engem megállítottak a kiégés útján.
Mik voltak azok a alapszükségletek, amit a testnek kellett megadni ehhez?
A pihenés, úgy gondolom, ez az egyik, az elsődleges. Aztán az egészséges étkezésre odafigyelni. Ilyen öngondoskodás. Nagyon-nagyon egyszerű kis dolgok, de hogy ebben rendszeres odafigyelni, a rendszeres pihenés, egészséges étkezés, és nekem egy megmentővem volt a mozgás. És nem hanyagolhatom el azért a társas támogatás fontos szerepét.
Hogyha már a mozgásról szóltunk, és tudom, hogy az ön életében nagyon fontos szerepe van a sportnak, fiatalon, versenyszerűen
foglalkozott tájfutással, amely megmaradt az élete részének. Hogyan tapasztalta meg, így a mozgás révén is, hogy milyen kölcsönhatásban van a test és a lélek? Hogyan jelent meg ebben ez az egység megtapasztalás?
Kicsit visszanyúlnék oda, hogy én hiszem azt, hogy mozgásra, munkára teremtett bennünket az Isten. A legfontosabb alapkérdéseknél én úgy gondolom, hogy a teremtéshez vissza kell nyúlni, és ott világosan tetten érhető ez, hogy Isten arra teremtett bennünket, hogy képesek legyünk egészségesen élni a testünkbe, sőt ezt felhasználni. Tehát nem kihasználni ezt az Istentől adott lehetőséget, ez nagyon merész dolog az Istennel szemben, vagy hitetlenségnek is mondanám inkább, és nagyon természetes dolgok tanítanak arra, hogy a test mennyire fontos. Hát a gyermek első időszakában a testével foglalkozunk. Ez tanít bennünket. Később, mintha elfelejtenénk ezt, hogy ez ennyire fontos. Ott megérthetnénk azt, hogy később is megfelelő pihenésre szükség van. Ezért adta Isten, hogy legyenek éjszakák. Meg kell értenünk, hogy ebből ellophatunk, csak vétkezünk magunk ellen. Alapvető tanítás, hogy arra születtünk, hogy szeressük az Istent teljes lényünkkel, és itt a testünk is benne van. Hogy szeressük a felebarátunkat, és ott van, hogy önmagunkat. Nem azt mondja, hogy a lelkünket szeressük, hanem önmagunkat. Így tudjuk másokat is egészségesen szeretni, hanem egészséges testem, hogy tudjam adni másoknak, hogy tudnám szeretni őket egészségesen. És itt az egészséges egyensúly az rendkívül fontos, és a sport szerintem egy ilyen terület. Nem látunk a Bibliában, sokat sportolnának valójában folyamatosan. Tehát Jézus a tanítványai együtt nem ült fel állatokra, szamára folyamatosan, vagy összvérre, pedig gyorsabban eljuthatott volna egyik helyről a másikra. De inkább sétáltak, rengeteget. Közben tudtak egyrészt beszélgetni, és másrészt így tudott a testük folyamatosan egészséges maradni. Nekem egyébként a sport ténylegesen azt az élményt adta meg, hogy elsősorban tájékozódási futás meg végképp, amikor ezt mondjuk természetben az erdőbe tehetem meg, hogy az a szabadság, amit Isten megadott, hogy uraljuk a testünket, hogy nem az ural le bennünket, az egy csodálatos dolog. Úgyhogy nekem ez nagy ajándék, hogy ezt felfedezhettem.
Evódia, ön 60 napos kihívásokat vezet hölgyek számára, ahol mozgásra bátorítja a nőket. Miért tartotta ezt fontosnak?
Az egyik elmélet szerint 20 nap kell, hogy egy szokás rögzüljön. Én azért 60 napot tűzök ki. Részben személyes tapasztalatom, hogy nekem, hogy a futás szokássá váljon, egy rendszeres sportá. Emlékszem, hogy szinte 3 hónap kellett, úgyhogy még több, mint 60 nap. És mivel én ezt megtapasztaltam, hogy különösképpen kisgyerekes édesanyaként milyen keveset mozognak, és nagyon sokszor ezért vannak a mentális kihívások, vagy elakadások az életükben a kismamáknak, vagy az édesanyáknak, hát úgy küldetésem lesz ezt kihangosítani, akár a személyes példámmal is bátorítani őket, hogy igenis, naponta 30 percet mozogjanak, és hát nagyon sok bizonyságot tudnék mondani, mondjuk már több mint 10 éve kezdeményezem ezek a kihívásokat. Van olyan is, aki sportoló lett, de van olyan, aki depressziós, ágyban fekvő hölgy volt. Az elején 5 perccel kezdte a kinti gyaloglást, aztán most asztali teniszező. De a lényeg, hogy elhagyta a gyógyszereit, mint aki depresszióban volt, úgyhogy ő nagyon sokszor bizonyságot tesz arról, hogy apró lépésekkel kell kezdeni, és nem feltétlenül a teljesítmény a kulcs ebben. Úgyhogy itt is ugye nagyon szépen tükrözi a test és a lélek, nagyon-nagyon együtt jár, mert ugye a természetben ott megint a teremtővel is kapcsolódunk, tudatosan vagy tudatalat, de a teremtett világ által is ugye kapcsolódunk. Ugyanakkor én is visszacsatolnék ahhoz, hogy ma már nem olyan természetszerű a mozgás, mint régen, amire teremtettünk. Ma már ezt tudatosan kell gyakorolni ahhoz, hogy a test és a lélek egyensúlyba kerüljön.
Itt a beszélgetésünk végén arra kérném önöket, hogy egy-egy dolgot emeljenek ki, hogy mit tartsunk szem előtt mindenképpen, hogyha a test és a lélek egységéről gondolkodunk.
Én talán azt, hogy minden területen lépésről lépésről haladjunk. A sétánál, futásnál lépésenként tesszük meg. Az Istennel való kapcsolatunkban ne túl nagy eredményt akarjunk, és ne eredményeket akarjunk elérni, hanem minden nap megtenni azt a kis lépést, egy következőt az egészséges élethez. Azt, hogy odaszálljunk magunkat egy 5 perces sétára, mert az tényleg úgymond lábnál van mindig, Ugyanúgy, ahogy elővehetjük 5 percre a Bibliát, és meghagyhatjuk a lelkünknek, hogy egy kicsit elcsendesedjen az Isten előtt. Lépésenként, de minden nap.
Mindig arra szoktam rávezetni a hölgyeket, akik felfedezik, hogy nincs egyensúlyban náluk valami, vagy egyáltalán az életmódjukban szeretnének változtatni, hogy a kapcsolatukkal kezdjék. És ez 3 kapcsolat. Kapcsolat Istennel, kapcsolat magammal, és kapcsolat másokkal. Ezekre mind odafigyelni, és mindegyik kapcsolatban őszintének lenni. Úgy gondolom, ez az első lépés. Utána pedig engedelmesen megtenni azokat a lépéseket, amit az Isten kér tőlünk, amit a testünk kér. Ezek meg, ahogy említettem, nagyon alapvető szükséglettel kezdődnek. Elegendő pihenés, bűntudat nélkül, utána, hogy mozogni, hogy ez nem arról szól, hogy bálványimádás, és a testem fontosabb a léleknél, az egészséges étkezés, aztán az én időm, az, hogy hogyan szoktam feltöltődni, és utána aztán hogyan tudok másokra gondot viselni.
Budai Evódia mentálhigiénés szakembert és Paróczi Zsolt lelkipásztort hallották.
Elterveztem életem, de téged nem kérdeztelek. Minden összedőlt és előttem romok, legyél biztos pont, uram, mert nincs máshol. Te vezetsz engem, nem engedsz el, kezedben tartott életem. Kegyelmeddel megtartasz engem, így formálod az életem. Az életem.
Ritka alkalom, amikor egy lelkipásztorral edzőruhában, kosárlabdával a kezében találkozhatnak a diákok az iskola tornatermében. Gáspár Botond, baptista lelkipásztor életében azonban ez teljesen megszokott. Hogy miként lett számára a kosárlabda az evangelizáció eszköze, és miként gondolkodik a sportmisszióról, erről beszélgetünk a következő percekben. Vendégem Gáspár Botond, baptista lelkipásztor, a Szokolyai gyülekezet lelkésze. Üdvözlöm! Az ön fiatalkori életének meghatározó része volt a sport, azon belül is a kosárlabda. De ebből még egyáltalán nem következne, hogy lelkipásztorként ezt beépíti az evangelizációba, a missziós munkájában. Hogy alakult az ön életében ez?
Nem vallásos családból származom. 12 évesen szerettem meg a kosárlabdát. Találtam néhány kosaras kártyát, és utána meg elkezdtem kosarazgatni, és nagyon sok sikerélmény volt benne. Később pedig egyéni versenyszámokba is indultam, akár így freestyle kosárlabdával, 1-2-3 labdával zsonglőrködni, vagy az egyegyező versenyek, ahol magamért kellett kiálljak, magamért küzdöttem, harcoltam. Ez egy érdekes dolog, hogy a sportból ez például ezt a küzdést, a harcolást, ezt átmentettem a lelki életbe is, hogy ahogy a pályán nem feladni, menni előre, stb. Ugyanezt a lelki életben is, és a hétköznapi életben is gyakorlom. Egy sportsérülés az padlóra vágott, elhangzott az a bűvös mondat, hogy lehet, hogy nem fog többé tudni kosarazni, és ott azért nagyon átértékeltem az életemet. Szomorú volt belátni, hogy egy picit olyan volt a labdázás, mint egy bálványom lett volna. És egy törés után kezdett megszólítani az Isten, amikor nyomoromba voltam, egyedül voltam, sérültem voltam, és azt éreztem, hogy Isten lehajol hozzám, és mivel egy keresztény felekezet közi gyermektáborban már hallottam az örömhírt, hallottam azt, hogy az Isten mindenkit szeret, az Úr Jézus nem személyválogató, ezóta akkor abban a pillanatban elkezdett kikelni a szívemben, és saját szavaimmal imádkoztam, bűnbocsánatért elsősorban, mert éreztem azt, hogy nagyon sok van a rovásomon, és miután meggyógyultam, a második utam az egy nem messze baptista gyülekezetbe vezetett, ahol elkezdtem egy életrendezésen átmenni.
Akkor ezek szerint a megtérése, az ön megtérése is valamiképpen a kosárlabdához kapcsolódott, abban való balesethez, egy sportsérüléshez.
Hiszem, hogy nem Isten betegített és sérített le, de megengedte, hogy megtörténjen velem azért, hogy utána helyreállítson. És egyéb iránt az is különleges volt, hogy sokkal hamarabb fölépültem a sérülésemből, mint amit presztináltak az orvosok. És ezek után viszont valahogy ebben az időben bontakozott ki bennem, hogy mi az, amit én adhatnék a képességemmel vissza a környezetnek, a társadalomnak, és elkezdtem megkeresni kórháza gyerekosztályát, meg gyerekotthonokat, hogy esetleg mosolcsaljak az ott lakók, élőknek az arcát. kosárra, aztán az volt még benne, hogy mi az, amit lehetne adni nekik, és akkor mondjuk kosaras kártyákat, matricát, órarendet, még mit lehetne adni nekik, és hitet és reményt, és ez a meggyőződés, és ez a tűz és lelkület vissza arra, hogy most már 16 éve vagyok benne egy a sportmisszióban.
Az, hogy lelkipásztorként összekapcsolja a kosarazást és az evangelizációt, ez hogyan adódott az ön életében? Ez hogyan fogalmazódott meg, hogy érdemes így fordulni a gyerekek felé, hogy egy kosárlabda van az ön kezében?
A sport az egy nyelv. A képben van az ember különböző sportágokkal, sporthírekkel, bárkivel valahol talál egy fogópontot, forma, egy foci, kosár, vívás, tehát egy kis belépési pontot. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy sokan kíváncsiak voltak, és érdekelte őket, hogy hogy csinálom ezeket a trükköket, milyen dolgokat tudok, és ez a fajta nyitottság, érdeklődés, ez nagyon sok kaput megnyitott, tehát, hogy emiatt iskolákba beengedtek, akár nem vallási fenntartású iskolákban is. Általában személyes meggyőződés, amiről beszéltem, arról, hogy Isten mit végzett az életemben, hogyan munkálkodik, valamint akár ez a nagyon fontos ige is vezetett, a Galata levélben van megírva, a 2:20-ban, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Az az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Már nem magamat akartam futtatni, nem meggazdagodni akartam a kosarazásból, nem híres akartam lenni, hanem azt a figyelmet és érdeklődést, amit kiváltottam, azt Jézusra akartam fordítani, ennek van értelme.
És hogyan fogadják ezt a fiatalok? Hogyha egy iskolába érkezik, hogyan néz ki egy ilyen foglalkozás, és hogyan reagálnak rá a diákok?
Az első dolog, hogy ami nekem fontos célommá vált, és a csapattársaimmal is, lerombolni az előítéleteket. Amikor egy kötelező vallási programon kellene részt venni a diákoknak, akkor sokszor így nyüggel, meg menni kell, tehát nem örülnek neki, hogy akkor ez most lesz. Fenntartásaik vannak, és azáltal, hogy nem öltönyben, makkos cipőben jelenek meg, és egy Bibliával a hónam alatt, hanem először más módon közelítek feléjük. Játszok, mutatok pár trükkös dobást félpályáról, vagy háttal bedobni, vagy labdánával bedobni, és hogy ez már némi izgatottságot, kíváncsiságot vált ki, és ezt az érdeklődést és nyitottságot meglovagolva próbálunk egy picit személyesebbé tenni. Néhány játékon keresztül, amiben ők is be tudnak állni, van sikerélményük, van interakció, már ott is egy-egy üzenetmorzsát el tudunk ejteni. Néhány bizonságtételre is van lehetőség ilyenkor, hogy mi miként fordultunk el a káros szokásainktól, szenvedélyeinktől, bűneinktől Jézus Krisztus irányába, és az utolsó dolog, hogy a bemutató előtt van az igei üzenet, egy rövid buzdítás, egy bizonságtétel, imádkozás.
Erre milyen visszajelzések érkeznek? Mennyire tudja megragadni ez a fiatalokat?
Annyit szeretnék még kiegészíteni, a sportmissziót vegyítjük különböző dolgokkal. Keresztény rappel, breaktánccal, flatland BMX-el, freestyle focival. Lehet, hogy valaki nem szereti a kosarat, hát ha másikat igen. Ez az egyik, és így váltogatjuk azt, hogy mikor milyen felállással megyünk. Tibes egy keresztény rapperrel közösen szolgáltunk. Ez egy belvárosi budapesti gimnázium volt, és annyira megható volt, hogy keresztény repszám, én zsonglőrködtem, és egy ilyen kooperáció volt, és a repszám között kívánt például két személy így sírva. Pedagógus ment utánuk, hogy mi történt, mi a baj, és azt mondták, hogy hát ez a srác, ez elrepeli az életünket. És az, hogy keresztény rep szól például a bemutatóink alatt is, némelyek van, hogy lecserélik a tartalmatlant a tartalmasra, a világi zenét ilyen keresztényre. Nem ez a első számú missziunk, de néha még ez is magadatik.
Önnek milyen fontos sikerélményei voltak, amit önt kifejezetten megérintette?
Az egyik legmeghatóbb, amikor egy csapattársam átadta az életét Jézus Krisztusnak, és később úgy fogalmazta meg, hogy én csak megkérdeztem tőle a panaszkodás, meg a szomorkodás és a nehezebb életszakasz a közben, hogy megengedett, hogy imádkozzak érted. És pár ilyen megható beszélgetésem volt, amikor valakinek olyannak tudtam adni egy Bibliát mondjuk, vagy úgy tudtam imádkozni érte, hogy később mondjuk rám írt, hogy képzeld, elmentem gyülekezetbe, elmentem az ifire, elmentem egy ifjúsági konferenciára. Én nem ilyen magányos farkas vagyok, hanem együtt munkálkodom bármilyen élőhitű felekezettel, ifjúságokkal, gyülekezetekkel, pásztorokkal, mert én el fogok menni haza az otthonomba, a szép kis családomhoz, de azok, akik ott élnek és helyben világítanak, ragyognak keresztényként, ők fogják tudni utógondozni őket, és ez nekem nagyon fontos.
Önnek én most már sok-sok éve foglalkozik sportmisszióval, és ezen a területen tevékenykedik. Ön hogy foglalná össze a sportmisszió lényegét?
A sportmisszió nincs benne a Bibliában, viszont mert az nagyon fontos, hogy Isten szeretetét terjesszük ebbe a világba. Akikhez eljutunk, néha sérülte fiatalok, hátrányos helyzetűek, Isten őket is szereti, és ezt a nem személyválogató szeretetet, ami nem külsőségebe szokásokban leledzik, hanem a Bibliából ismerhető meg elsősorban, esetleg énekek, imádságok, igehirdetések által. Nagyon fontos, hogy terjesszük ebbe a világba. A lélekmentés feszít belülről, tehát, hogy meg vagyok mentve, és ez a bizonyosság, meg ez a reménység, ez elérhető mindenkinek, és ez a vágyam is reményem, hogy minél többen legyenek, akik hisznek, és hálás vagyok, hogy van kivel együtt csinálni, és hálás vagyok a nyitott lehetőségekért. A baptista szeretet szolgálat által fenntartott iskolákban rendszeresebben tudunk járni, ott egy programot elkezdtünk kialakítani, és emiatt a kapcsolatok miatt például sikerül így kiosztanunk a kosaraskártyák mellé, azt mindig adunk a gyerekeknek a bemutatók után, és mellé valami igei üzenetet, igei kártyát, állítatos füzeteket, vagy néhány helyen még Bibliát is, de azt nem úgy osztogatom, mint egy szórólapot. A Biblia az nagyon személyes. És a másik, hogy már van, hogy akár adományokat is tudunk kézbesíteni, az Isten ilyen módon is akár használ bennünket, amiért én csak összeteszem a két kezem, nagyon hálások vagyunk ezért a fajta szeretett szolgálatért.
Az oktatóktól vagy a tanároktól érkeznek későbbiekben visszajelzések, vagy akár az iskola lelkészektől?
Itt oktatótól, iskola lelkészektől szoktak visszajelzések jönni, hogy van, hogy akár egy-két hétig beszélgetnek az elhangzottakról, ami ott megérintette őket. A másik pedig, hogy bátorító, hogy van, amikor olyan interakciók is vannak, hogy utólag így kapcsolatfelvétel van, ránk hírnak, és így tudjuk terelgetni őket egy gyülekezetbe, egy ifjúságba, illetve ez a fajta misszió, amikor elmenjünk iskolákba, és ott hívjuk őket egy ifjúsági alkalomra, és akkor jó hallani az, hogy hívott a szülő, hívott a diák, hívhatok-e barátok. Bátorító nagyon. Ha nem teszik meg a visszajelzés, ha megtörténik, annak is örülök és imádkozunk érte, de azért ad egy lendületet, hogy azt a ilyen dolgok történnek, fú, hát akkor megyünk előre.
Gáspár Botond baptista lelkipásztort hallották. Adásunk zárszavaként pedig következzen az Egyenesen a Bibliából című rovatunk, amelyben László Gábornak, a Baptista Teológiai Akadémia főtitkárának, a Rákoscsabai Baptista Gyülekezet lelkipásztorának gondolatait hallhatjuk.
Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből a 6. fejezet 19. és 20. versét olvasom. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek levő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A levél olvasói abban a tévhitben éltek, hogy a cselekedet, a beszéd és a gondolkodás függetleníthető Isten imádatától. A korintusiak megtérésük előtt részt vettek az afrodité tisztelet kultikus paráznaságában. Pál határozottan elítéli, hogy a hívők megtérésük után is ragaszkodjanak régi életükhöz, mert a cselekedetek nem állhatnak ellentétben a Szentlélek uralmával. A kétlakiság ma sem tetszik Istennek. Ezért nem lehet, hogy a tisztátalan, indulatos, hazug beszéd együtt éljen az Istent magasztaló énekkel. Nem lehetséges, hogy a testet is megnyomorító aggodalom, az irítség, a gőgös gondolkodás mellett tiszta szívből szeressük Istent. Megrontja és névlegessé teszi a Krisztussal való közösséget minden tudatosan megtört bűn. Mi a bűn? Amit Isten igéje annak nevez, függetlenül a kényelmi szempontoktól, az érdekektől és a korszellemtől. A Biblia szerint mi is arra teremtettünk, hogy Istennel áldott közösségben, testi-lelki harmóniában, békességben éljünk. Egymással is és az egész teremtettséggel is. Ezt az állapotot megrontotta a bűn. Nem volt más módja a helyreállásnak, csak Jézus Krisztus kereszthalála. Az Úr Jézust hitáltal az életükbe fogadó emberek életében valósággá lett a csoda. Testük a bennük lakozó Szentlélek Isten templomává lett. Isten terve az, hogy teljesen uralma alá veszi az életünket. Milyen szép az a templom, amely a benne lakó szépségét, békességét, áldását hordozza magán. A családtagok és a környezetben mindenki valóban az Isten templomának ékességét látja, mert számukra is megnyugvás és áldás az ilyen élet. Pál felhívja a botladozó olvasók figyelmét. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek levő Szentlélek temploma? A tény óriási kiváltság. Isten így tekint ránk. Minden hívő ember templom. Ez a rendeltetésünk, de egyben felelősségünk is. A templomot, ahogyan olvassuk a Szentírásban, meg is lehet rontani, de le is lehet rombolni. Felelősségünk, hogy a bennünk lakozó Szentlélek uralmának következményeként valóban egy legyen a belső és a külső. Kedves hallgató, milyen állapotban van a tested és az egész személyiséged? Isten a mi kérésünkre aktív közreműködésünkkel naponta segít abban, hogy templom létünk hirdesse az ő dicsőségét.
Műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják az interneten a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor hangmérnöke Németh László, gyártásvezetője Gémesi Erika volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Bodó Máriát hallották. A viszonthallásra.